útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A december 29-én 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg Ternyek Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. A bazilikából a szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az esztendő utolsó napján, december 31-én 18 óra 30 perctől mutat be évvégi háladó szentmisét a főpásztor, a szertartásba rádiónkon keresztül is be lehet majd kapcsolódni. Szent János ünnepén megszentelték az Egri borvidék új borait a bazilikában. A szentmisén megjelentek a Fertálymesteri Testület tagjai, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete és az Egri borvidék borrendjeinek képviselő is. A szentmisét dr. Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa celebrálta, és kérte az Úr áldását az új borokra és fogyasztóira is. Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának az érseki palota udvarán tartott beszámolójából kiderült, nehézségekkel néztek szembe idén a termelők és a borászatok. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztény ellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu portálnak adott interjúban az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbejtisztán úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztény ellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Többször voltak halálos áldozatokkal járó karácsonyi vásárokat érintő terrortámadások, de a kisebb akciókat sem szabad elfelejteni és elbagatelizálni, hangsúlyozta, példaként említve Franciaországot, ahol korábban egy betlehemező gyerekkórus dobáltak meg kövekkel, szélsőségesen keresztényellenes baloldali anarchisták. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője a párt Facebook oldalán arról beszélt, idézem, mi a keleti és nyugati technológiák találkozási pontjává szeretnénk tenni az országot, hiszen így érhető el a legnagyobb gazdasági növekedés. A lengyel kormány az Európai Unió bírósághoz fordul Magyarországgal szemben, mivel az menedékjogot adott egy lengyel ellenzéki politikusnak, Marcin Romanovskynak, akivel szemben európai elfogató parancs van érvényben. Andrzej Szejna, a lengyel külügyminiszter helyettes szerint Magyarország egyértelműen megsértette az uniós jogot. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zár az agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte a szakminiszter. Nagy István kiemelte, a legkisebbekre irányuló kormányzati figyelmet bizonyítja, hogyan a tavaly elindított új területalapú agrártámogatási rendszert kialakították. Magyarország vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatásait, de a veszély nem múlt el, Brüsszelben továbbra is azon vannak, hogy elvegyék ezt a pénzt és Ukrajnának adják, hívta fel a figyelmet. Tovább drágul az üzemanyag január 1-től, ekkor lép életbe a kormány infláció követő adóemelése, amely az üzemanyagok jövedéki adóját is érinti. A benzinára 11, a gázolai 10 forinttal emelkedhet. A fuvarozók 6-10%-os költségemelkedéssel számolnak, ami a mindennapi vásárlást is megdrágíthatja. Átlagosan 50 ezer forinttal nőtt idén az egy dolgozóra jutó kafetéria keret, a legnépszerűbb juttatás a Szépkártya, derül ki a ProHuman ZRT országos felméréséből. A cég közleménye szerint a kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. Egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket, így nő a rozé pezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. Végül az időjárásról, nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk. Lesznek azonban derült napos területek is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő a ködös tájakon, gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Szemere Pál országgyűlési követi tevékenysége és a felezeti alapú rendi politika kibontakozása 17. században címet viseli az a pályázat, amellyel elnyerte dr. Borbé Zoltán, az egyetem adjunktusa a Bólyai János kutatási ösztöndíjat. A mai adásban dr. Borbé Zoltánnal beszélgettünk a pályázatról, kutatási eredményeiről és a jövőbeli terveiről. Mindezelőtt viszont érkezdenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Magyarországon az 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Times Higher Education újonnan megjelent tudományágak közötti együttműködést mérő rangsorában. A neves brit rangsor készítő Times Higher Education idén először publikálta az Interdisciplinary Science Ranking rangsorát, melynek kapcsán 92 ország 749 egyetemét vizsgálták az interdisziplináris tudományok iránti elkötelezettségük alapján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a szigorú követelményeknek megfelelve előkelő helyre került a listán. Magyarországon 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el. A Schmidt Science Fellows-szal együttműködésben elindított úttörő rangsor célja, hogy viszonyítási alapot biztosítva ösztönözze a különböző tudományterületek szorosabb együttműködését az egyetemeken hazai és nemzetközi szinten is. A világot érintő komplex kihívások válaszai kizárólag a rangsor által előtérbe helyezett, átfogó szemlélettel és a tudományágak széleskörű összefogásával találhatók meg. Hatalmas sikert aratott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságpontversenyben, ahol az 1000 fő hallgatóra eső pontszám alapján a második helyen végzett. A díjat dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektor helyettese vette át az év egyetemi sportolója díjátadó gálán, amelyet Budapesten a Ludovika Arénában tartottak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségen azokat az egyetemista hallgatókat díjazták, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyen érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paraolimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek. Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a díjazottak nem csak példaképek, de nagykövetek is, akiknél kevesen lehetnek hitelesebbek abban, hogy a sport és a tanulás, a sportolás és a tanulmányi előmenetel is elfér egymás mellett. Hagyományosan az eseményen hirdették ki a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyének eredményét is. Az 1000 fő hallgatórási pontszámok alapján második helyen végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem mögött, megelőzve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Idén összesen 224-en vehettek át díjat az eseményen, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 hallgatója. Az európai egyetemi játékokon a dzsúdós kőszegi Rebeka Rita a 48 kg-osok mezőnyében lett aranyérmes, míg Forgó Zalán kickbox K1-ben szerzett második helyezést. Ugyancsak elismerést váltett át Kollek Bálint, aki a Portugáliában rendezett kajakkenu egyetemi világbajnokságon szerzett aranyérmet 500 méteren. Konferenciát rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete a Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvényt a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Terrakotta zenekara és Napraforgó Tánc Együttese hangulatos zenés táncos műsorral nyitotta meg a Líceum kápolnájában. Dr. Dávid Mária, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója elmondta, az ENSZ 1992-ben hozta létre a fogyatékossággal élő emberek világnapját, hogy felhívja a figyelmet sajátos problémáikra, megakadályozza elszigetelődésüket és esélyegyenlőséget teremtsen számukra. Az igazgató kiemelte, a gyógypedagógiai alapképzés évek óta az egyik legnépszerűbb a hallgatók körében, amely 3 szakirányon, logopédia, pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája végezhető nappali és levelező tagozaton egyaránt. Hozzátette, a képzések fontos része a gyakorlat, amelyet különféle gyakorlati helyeken mentoroktatók irányításával végeznek el a hallgatók. A konferencián résztvevők előadásokon és kerekasztal beszélgetések során tekintették át a gyógypedagógiai múltját, különös tekintettel az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre. Szó esett a fogyatékossággal élők szüleinek támogatási lehetőségeiről, valamint arról, hogyan lehet bevonni és támogatni a többségi pedagógusokat ebben a speciális tudást és módszereket igénylő munkában. Közös kezdeményezésű filmklubra várta az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézete, valamint egyetemi lelkészsége az Uránia moziba. Az egyetem hallgatói és vendégei Jankovics Marcell, Biblia Teremtés című közel fél órás, 1989-es animációs filmje mellett Tudiszkó Júlia, a Madár gyermekei című 2024-es fiktív animációs teremtés történetét is láthatták, amely izgalmasan kapcsolódott a csaknem 40 éves klasszikus filmtorzóhoz. A katolikus szellemiséget és az egyetemes emberi értékeket a filmművészet remekei által közvetítő filmklubhoz az Impulzust Bak Zsuzsa, Rend a lelke című, az érseki palotában és a hittudományi főiskolán egyaránt sikerrel vetített dokumentumfilmje nyomán kibontakozó beszélgetés adta. Az adventi első találkozáson a filmekről, a kezdeményezés motivációiról és céljairól Lóci Tamás atya, érseki tanácsos, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatóságának elnöke, Muhari Máté atya egyetemünk lelkésze, Bak Zsuzsanna forgatókönyvíró rendező, a Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézet mesteroktatója, valamint Emtó Téva, Balázs Béla díjas animációs film rendező, az MKI igazgatója beszélgettek, megszólítva a filmekre nyitottan, értően reagáló közönséget is. Az esemény létrejöttét a Nemzeti Filmintézet, Filmarchívum és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem támogatta a különleges filmalkotásokkal. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Első Winter Cheer Cup, 7 dobogós helyezés az Eszterházy színeiben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem cheerleading szakosztálya 26 fővel érkezett a megmérettetésre. Az esemény az év egyik kiemelkedő versenyének számított, ahol 10 országból érkező, közel 600 sportoló mérte össze tudását egy teljes napon át tartó megmérettetés során. A szezonunkat a November Cheer Cup-on kezdtük, ahol lehetőségünk nyílt arra, hogy visszajelzést kapjunk pontozó bíráinktól. A szervezők megtudták, milyen benyomást keltettek gyakorlataik, és hasznos tanácsokat kaptak a fejlődés érdekében. Az edzők a két verseny közötti időszakot arra használták, hogy ezeket az iránymutatásokat figyelembe véve fejleszték a gyakorlataikat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata vereséget szenvedett a Viva OSC Mapei csapata ellen. A mérkőzést az OSC csapat egy kicsit jobban kezdte. Elléptek 3-1-re, de szerencsére az Eszterházy csapata összeszedte magát és felzárkózott egy gólos hátrányra. A második játékrészben fordult a szerencse, 8-6-os vezetéssel vártuk a félidőt bizakodva. A harmadik negyed viszont nem sikerült gólzáporosra. Bogos Zsombor a védést védésre halmozta, a pesti csapat egyetlen gólra szépített. Így az utolsó játékrészt 8-7-es vezetéssel várhattuk. Az utolsó negyedben Sík Bence megszerezte a negyedik gólját, ezután az OFC átvette a vezetést 9-10-re. Kirézsi Ádám góljával 10-10-re tudtunk egyenlíteni. Ám a mérkőzés utolsó pillanatában sajnos vereséget szenvedtünk, így a mérkőzés végeredménye 10-11 lett a pestiek javára. November 30-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata az Oázis Sportklubbal mérkőzött meg, ahol elég nagy irányú győzelmet arattunk. Már az elején látszott, hogy kiélezett mérkőzésre lehet számítani a két csapat között. A budapesti csapat a forduló előtt a negyedik helyen helyezkedett el. Az Eszterházy SC férfi kézilabda csapatának vezetője Tóth Péter legénysége szerencsére nagy irammal kezdte meg a mérkőzést. Az első negyedben 4-2-re vezetett csapatunk, ahol Szőke Ákos már a második gólt lőtte. Szőke Ákos 4 góllal fejezte be a mérkőzést, a második negyedben a csapatunk el tudott lépni az ellenféltől, így a félidőt 9-4 előnnyel várhattuk. A harmadik negyedben nyílt ki igazán az olló, ahol csapatunk is el tudott lépni 14-7-re. Az utolsó negyedben már a vendégcsapat csak szépíteni tudott, de szerencsére nem állt le az irammal a csapat, és végig komolyan vette a találkozót, így a mérkőzést 17-11-re megnyerte az Eszterházy SC csapata. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthíreit Tamás Virágtól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt az Eszterházy Podcast, én Tamás Virág vagyok, és itt van velem
Barbé Zoltán,
az Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa, aki a pályázatával elnyerte a Bólyai János kutatási ösztöndíjat. A sikeres pályázat a Szemmere Pál országgyűlési követi tevékenysége és felezeti alapú rendi politika kibontakozása a 17. században címet viseli. Az ösztöndíjat a kiemelkedő kutatási fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére hozta létre 2002-ben az MTA. Először is szeretnék gratulálni a pályázathoz, de mielőtt még rátérnénk, kicsit menjünk vissza az időben. Mikor kezdte önt érdekelni a történelem?
Erre a kérdésre már több történésztől hallottam, illetve olvastam válaszokat, miszerint az egri csillagok olvasmány élményei vitték rá a történelem tanulmányozására, kutatására őket. Az esetemben talán kevésbé elcsípeltnek tűnik, ugyanis nagymamám a várszomszédságában lakott, és gyerekkoromban jártam a várban elég sűrűn, majd amikor el kellett olvasni az egri csillagokat, akkor gyakorlatilag ott kapcsolódott össze az olvasmány élmény azzal a vizuális hatással, amit tud egy ilyen emlék kelteni. Nagyjából innen indult meg, aztán nyilvánvalóan általános iskolába, középiskolába tantárgyként találkoztam vele, kedvenceim között volt, és középiskola végétől vált nagyjából egyértelművé, hogy ezt én szeretném a későbbiekben is kicsit elmélyültebben is megismerni, tanulmányozni.
És aztán, amikor ezt eldöntötte, akkor hogy folytatta tovább a tanulmányait?
Felsőoktatási tanulmányok, nyilvánvalóan itt a pályaválasztásnál szóba került elég sok lehetőség. Ez a 2000-es évek elején történt, tehát akkor egy picit másabbak voltak a lehetőségek, mint most. más létszámú hallgató került be a felsőoktatásba, ezért a legkézenfekvőbb az EGRI továbbtanulás volt, úgyhogy így kötöttem ki gyakorlatilag itt a akkor még főiskola történelemtudományi intézetében, illetve hát a hallgatóként nyilván, és az informatikus könyvtáros szakon.
És mikor került a középpontba a koraújkori történelem?
Kezdetben 18. századdal foglalkoztam, és az egri püspökség történetével, szintén kézenfekvő volt a témaválasztás, a legtöbb épített emlék Egerben 18. századból látható, illetve maradt meg, és hát egy elég érdekesnek tartottam az egri püspökségnek a gazdálkodását. Ezzel kezdtem el foglalkozni, tehát az egri püspöki uradalom működésével, majd valamikor az egyetemi kiegészítő képzés időszakában kerültem kapcsolatba a Gebei Sándor professzorúrral, aki a 17. század felé terelgetett mindenféle módszerekkel. Az jól sikerült neki, hogy végül is a doktori disszertációmat is egy 16-17. századi, az még inkább 16. századi téma volt, egy család történetét dolgoztam fel, és hát maradtam utána ebben a korszakban.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, ismertetnél hallgatókkal, hogy mi is ez az ösztöndíj pontosan?
Ez az ösztöndíj, ahogy el is hangzott, a Magyar Tudományos Akadémiának egy, mondjuk, hogy egy kiválósági ösztöndíj programja, ami évente kerül kiosztásra, évente minden tudományterületről 150 jelentkező pályázó kapja meg. Ennek a megosztottsága, megosztása, ez inkább testvéries, mint igazságos, illetve ez lett, hogy a természettudományok és az egyéb területek azok egy picit talán kiemeltebb helyzetben vannak. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor történelem tudománnyal foglalkozó, tehát az ókortól a 21. századig, bár az ókor talán nem is ebbe a kategóriába tartozik, tehát ők klasszika filológia, ez nyelvészet, de hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat. Tehát azt szokás mondani, magas presztízsű, ez nyilván abból fakad, hogy viszonylag kevesen kapják meg, és azért ennek az elnyerése általában egy hosszabb útnak hát nem is végállomása, de tehát hosszabb út vezet oda, mint sem, hogy egyszer csak az ember beadja és meg is kapja.
Annak, aki erre a pályázatra jelentkezik, milyen feltételeknek kell megfelelnie?
Két feltétele van. Az egyik a PhD fokozat, tehát doktori disszertációt már meg kellett védeni hozzá. A másik kritérium pedig, hogy nem lehet 45 évesnél idősebb, bár most már vannak könnyítések, tehát gyermekek után korkedvezmény jár, tehát kitolható így a pályázatnak a beadási életkora.
Mesélne egy kicsit erről a pályázatról.
Ez a pályázat nem csak egy kutatási témának a támogatásáról szól, hanem egy kicsit komplexebb maga az ösztöndíj elnyerésének a feltételrendszere is. Tehát nyilvánvalóan készíteni kell egy olyan kutatási tervet, ami egy megvalósítható, 3 éven belül megvalósítható eredménnyel jár. Ez nem kifejezetten kötetnek vagy monográfiának kell lenni, hanem egy adott projektnek a látható eredményeit kell bemutatni. Nyilván itt az ösztöndíjban különböző vállalások is vannak ezzel kapcsolatban. Vizsgálják azonban a jelentkezőknek vagy pályázóknak a tudományos munkásságát is. Ezt tudományos hatás néven szokás ott a pályázatban rögzíteni. Ez gyakorlatilag arra irányulna, hogy eddig milyen publikációi születtek, milyen konferenciákon vett részt. Maga a hatás az gyakorlatilag úgy mérhető, hogy a tudományos munkára mennyi és milyen hivatkozást sikerült begyűjteni, nemzetközi szinten mennyire van jelen az illető a tudományos életben, és hát nyilván itt a szűkebb korszakában, témájában. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy ilyen habitus vizsgálat féleségen esik át az ember, és az erre kialakított bizottságok döntenek arról, hogy egy 100 pontos rendszerről van szó egyébként, ezt a pályázók mindig megkapják, hogy milyen területhez kapcsolódó mennyi pontot kaptak, vagy értek el eddig, és ennek tükrében tudják esetleg a későbbiekben sikertelen pályázat esetén kicsit azokat a gyenge pontjaikat javítani.
Önnek egyébként ez az első pályázása, vagy már pályázott korábban valamilyen ösztöndíjra?
Erre az ösztöndíjra pályáztam már több alkalommal is. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a 3. alkalom, hogy pályáztam. Egyébként nagyon hasznos a visszajelzés, amit kap az ember, mert magának a kutatási témának az értékelésével is, bírálatával is Nyilván egyéb helyekről is kap az ember visszajelzést, de ezek olyan direkt visszajelzések, amik úgy célirányosan tudják az embert esetleg a témával kapcsolatban átgondolni, illetve megtervezni magát a kutatást.
A korábbi pályázatokban milyen témákat bontott ki?
Kutatásaim alapvetően 17. századi társadalom történettel kapcsolatosak. Ezen belül is az országnak egy régiójával, ez az észak-kelet-magyarországi, vagy korabeli néven felső magyarországi régióval kapcsolatos kutatás. Ez olyan sok szempontból speciális, még a 17. századi magyar viszonyok közepette is, és már a disszertációmat is ebben a régióban írtam, ezek a homonai drugetek, akikről a monográfia lehetőleg szerencsésebb esetben még idén meg fog jelenni, és hát maradtam ennél a témánál, nyilván megismertem itt a szereplőket, megismertem a sajátosságokat, megismertem a forrásokat hozzá, és itt kerestem olyan témát, ami megfelelő mértékben leszűkíthető egy rövidebb távú projekt megvalósításához is.
Az idei és nyertes pályázat hogyan készültem, hogy zajlottak az elkészítési folyamatai?
Maga a pályázat elkészítése valójában nem különösebben bonyolult, mert egy online rendszer, amit ki kell tölteni. Tudománymetriai szempontból nyilvánvalóan az MTMT-vel van összekapcsolva, tehát aki az MTMT-t karbantartja, az már egy nagy lépést a munkának a nagyobb részét megtette. A kutatási terv elkészítése, ami egy picit problémásabb, mert annyira kevés helyen rendelkezésre. Tehát összesen nagyjából egy olyan 10 000 karakterben lehet kifejteni a teljes eddigi kutatási tevékenységet és a jelenlegi pályázati, vagy hát a célú kitűzött témának a bemutatását, az egy kicsit azért maga a szöveg megfogalmazása problémás. Nyilvánvalóan a téma kutatásához sokkal bővebb pályázat is elkészíthető lenne, de itt ez egy ilyen rendszer, amiben ennyi helyen kell gazdálkodni.
És ön egyébként hogy érzi, miben volt más ez az idei pályázat, mint a korábbiak? Hogy lett ez most ennyire sikeres?
Magát a témát is sikerült szerintem leszűkíteni úgy, hogy az 3 éven belül megvalósítható, másrészt pedig olyan direkt vállalásokat írtam pályázatba, amik egyértelműsítik, hogy ennek milyen nem csak számomra, hanem ugye a magyar tudományos élet számára is milyen előnyei vannak, mik azok az újdonságok, amiket ennek segítségével esetleg felszíre lehet hozni. Egyik ilyen nagy vállalás e tekintetben, nemzetközi szereplés. Tehát itt igyekezni kell azért olyan témákkal foglalkozni, és a témákkal úgy foglalkozni, hogy ez ne csak Magyarországon mondjon valamit, hanem lehetőleg mondjuk egy közép-kelet-európai, vagy esetleg egész Európában itt a történettudományban zajló diskurzushoz lehessen csatlakozni, és ez nyilván itt a tudomány beágyazottságát, nemzetközi tudományos szempontból, vagy a nemzetközi tudományos életbe történő beágyazottságot is egyre nagyobb figyelmet kell, és fordítunk is erre.
Örülök, hogy említette ezt a 3 éves tervet. Milyen kötelezettségek vannak még, ami ez az ösztöndíj elnyerésével jár?
Kötelezettségek, alapvetően publikációs kötelezettségek vannak. Most így hirtelen fejből nem is tudom, hogy hány publikációt vállaltam, de nagyjából 7-8 publikációt vállaltam. Ezek között idegen nyelvű, azt mondjam, angol nyelvű publikációról lesz majd szó, illetve nemzetközi konferencia szereplés. Ami nyilván olyan, hogy az ember bevállalja, de maximum 1 évre lát előre, hogy milyen lehetőségek lesznek, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeket azért sikerült teljesíteni. Illetve hát összekötve a kellemeset a hasznossal, maga ennek a témának a kidolgozása, ez egyben a habilitációs dolgozat, tehát itt a tudományos életpálya modellben, ugye ez egy fontos állomás tud lenni, ami a PhD, PhD fokozat megszerzése és az akadémi doktori cím megszerzése közötti. Alapvetően az oktató életpályában működő habitus vizsgálat, és annak a feltétele egy habilitációs értekezés dolgozatnak az elkészítése. Ezt össze szeretném vonni, illetve hát nevesítetten szerepel a pályázati anyagban is ez, hogy én 3 éven belül szeretnék habilitálni ezzel a témával.
Ön ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója is, emellett a cím birtoklása mellett. Mivel motiválja a kutatás felé és a történelem szeretete felé a hallgatóit?
Alapvetően az ember próbál az órákon úgy megközelíteni olyan kérdéseket, amik esetleg az oktatásban. Tehát nyilván tanárképzés a fő profil, de lexikális ismeret átadás talán nem a leghatékonyabb eszköz az oktatásban, hogyha az ember egy kicsit próbál kutatói szempontból olyan kérdésekhez közelíteni, amik nyilván egy tanár számára majd a későbbiekben, mint kvázi tananyag fognak előkerülni, de ha megismerik, hogy ezt a témát és ezeket a problémákat tudományos igényel hogyan lehet megismerni, és hogy alapvetően hogyan jött létre ez a történelmi tudás, ami ezekhez a témákhoz kapcsolódik, akkor talán ezzel lehet őket leginkább motiválni.
Mint oktató, hogy látja, melyek azok a legnépszerűbb történelmi témák, amik leginkább érdeklik a hallgatókat?
Ezek a témák, ezek egyre inkább a 20. századi és magyar történelmi témák felé irányulnak, vagy hát ezekre irányul a hallgatóknak a figyelme elsősorban. Ennek több oka is van, könnyebben megfogható témákról van szó, nem kell nagyon tudni hozzá idegen nyelveket, nem kell tudni olvasni régi szövegeket, egyáltalán mivel azért nagyjából még hasonló kultúrában élünk, mint a 20. század elején, ezért sokkal könnyebb azonosulni különböző kérdésekkel, mint például egy 17. századi országgyűlési követnek a gondolatvilágával.
Milyen tervei vannak a továbbiakban?
Elsősorban ezt a pályázatot lezárni, és a szóban forgó monográfiát ebből megírni, majd ezt követően találni egy újabb olyan témát, aminek a kibontása esetleg egy következő tudományos lépcsőfokhoz vezethet el. Ugye az akadémiai doktori cím, ahogy itt az előzetes beszélgetésünkben is előkerült ez a kérdés, ez nyilván a jövő zenéje, viszont hogyha az ember hosszú távon szeretne tervezni, akkor érdemes ezeket a hosszú távú célkitűzéseket beütemezni, és az ehhez vezető mindenféle rögös utat úgy tervszerűen bejárogatni, amennyire persze engedik a körülmények.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és szeretnék még egyszer gratulálni az ösztöndíjhoz.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják.
Ha az életszentségre törekszünk, mondjuk még alázatosabban, ha komolyan bűnbánatban élünk, akkor az egyház lényege fölragyog előttünk. Testvérek, kell a teológia, a dogmatika, erkölcst, a liturgika, egyházok és a többi. De testvérek, mit ér a hitigasságokat megtanulni jelesre? Krisztológiában ragyogó előadást tartani akadémiai szinten, de nem szeretni Krisztust? Mit ér tudni a keresztény erkölcstan, de egyben nem forni a fővel? Mi lesz abból ekleziogén neurózis? Vagy képmutató kettős élet? Vagy összeszorított fogakkal végzett aszkédis, amely szívtelen csontvázakká alakít. Kell a liturgika, de még mennyire kellene, hogy mi is, ami Isten tiszteletünk, hogy forrás és csúcspont, tehát a sose iszol Jézus szentséges szívéből, ha sose mész fel a misének arra a hegyére, ahol Pió atya elájult és összeesett, mert szakrificium missze nem csak úrvacsora, az Úr titokzatos halála, akkor belefulladunk a külsőségekbe, amelyek nagyon fontosak, de csak azért, mert a mélységbe sodornak minket. Kell az egyházjog, de ha elszakad Jézus Krisztustól, mi lesz az egyházból és mi lesz a jogból? vagy a kiskapuk tudománya, ahol mindent el lehet intézni, hogy továbbra is szenvedélyeinknek élünk, és ugyanakkor a katolikus egyházban maradjunk, ezen röhög a világ, vagy elszakítva Jézus személyétől egy arc nélküli vallás lesz. Kellenek az egyházban a reformok, ám alapjában az egyház életét meg nem oldják. A második vatikáni zsinat, mint esemény óriási volt, de ellaposítottuk. Nem reform volt ott, megtérés. A pápa tette le arany koronáját, bíboros mentel leprásokat ápolni. Hol vagyunk ettől? Csak az a reform segít, amely a megtérés segíti elő. És mi lett a liturgikus reformból? Nem beszélek többet, nem vitatkozok. Semmi. Megtérés nem. Fordíthatjuk ide az oltárt, meg oda. Sőt, mint a profanizáltuk volna a szentet, ez nem a zsinatnak a bírálása, bocsánat, hanem ami utána jött, és ami független az előírásaitól. De hagyjuk. Az egyház lényege az életszentség. Az, hogy a Szent Istennel életkapcsolatban van. Testvérek, addig az egyház nem veszik el, amíg misézik. Amíg van átlényegülés. Ilyen nincs egyetlen vallásban sem. A föltámadt Krisztus itt van. Aztán a világ éppen ezt az életszentséget várja öntudatlan is az egyháztól. Tehát a küldetésünk a világban egyszerű. Testvérek, nem az álszentséget várja. Ezt jobban utálja, mint mi, akik az egyházban élünk. Nem mentegetve a mai világot, elítélve benne mindazt, ami a három kívánságból van, de odafigyelve valóban kereső, szenvedve kereső, hinni még nem tudó kortársainkra, észrevehetjük, hogyha a szentség utánzatát találják nálunk, szinte gyűlölnek minket. Az Úr Jézus is olyan durván mondja, hogy eltapossák, de odafigyelnek az igazi életszentségre. Minden látszat ellenére az egyháztól nem kevesebbet várnak. És lehet, hogy provokálva teszik ezt, mint sok kispapunkkal, szerzetesünkkel a kommunizmusban, amikor bevitték őket katonáknak, mindenféleképpen bűnre csábították őket. Aki elesett, megvetették. Aki kitartott, tisztelték. Valahogy úgy, most nem is jut eszembe a neve, ...nak a német ferences rendtársamnak, aki a második világháborúban hadbíróság elé került, mert úgymond lepaktált az ellenséggel, mert fraternizált az ellenséggel. Hát tulajdonképpen már keresztény volt, és embernek tekintette a másikat, és egy SS tiszttel szemben egy éjszakát ott tölt, az utolsó éjszakáját, egy szűk kis cellába. És az ráfogja a fegyverét, és hogy te pap, hiszel te abban, hogy van túlvilág? Holnap oda kerülsz ám? Hiszek. Ordítva kérdezi tőle párszor. És ő mindannyiszor elmondja azt, ami az ő egyetlen reménye most, hogy igen, hiszek benne, remélek benne. Leteszi a fegyvert, és azt mondja neki, most pedig gyóntass meg. Hát ilyen papnál akarok gyónni. Ez a ránk fogott fegyver sokszor. Nem azt kutatja-e bennünk, hogy van még bennetek valami a szentségből, abból a hitből, amely képes a hitért meghalni? Valóban hiszitek azt, amit hisztek? Testvérek, az egyházban nagy összeroppanások ideje jött el. De ez csak látszatra összeroppanás, ez az Isten órája. És a mi bűnbánatunk órája. Amikor újra felszólít minket, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Tudnilik, ami az egyházban nem az életszentséggel, vagy arra való törekvéssel függ össze, az el fog pusztulni. Tehát már az is kegyelem, testvéreim, hogy ezen az estén Isten meghív minket az életszentségre. Lehetetlenre hív, vigyázz! Mit mond Krisztus? Embernek ez lehetetlen. Istennek azonban minden lehetséges. A szentélevés az nem valami erőködés, hanem teljes ráhagyatkozás az élő Istenre. Pontosan az, amit eddig is kutattunk és már megtaláltunk, hogy a szentség az egy egzisztenciális ráhagyatkozás a Szent Háromság egy Istenre. Láttuk azt, hogy a szentet nem lehet elégségesen megmagyarázni a morálisból, az erkölcsből. A szent az nem túlságosan erkölcsös. Nem. Hanem Istennel együtt él. Lehet, hogy még durva hibái vannak, találkoztam ilyen keresztényeket, de látom, hogy úgy kapaszkodik beléje, majd erkölcsös lesz. Ezért. A szentet még a vallásosból sem lehet meghatározni, amit a mindennapi életben vallásos világnak nevezünk, nem túlságosan vallásos, nem esett vallási mániába, nem. De Istenbe kapaszkodik, a bálteremben is, szilveszter éjszaka is, és a templomban is. A szent lehet, hogy a vallásos és az erkölcsös területről indul, de mindezt nagyon felülmúlja. Valahogy kitör belőle. Ugye az erkölcsnek a vasrácsaiból egyesek úgy törnek ki, mert azért az a 10 parancs az minket terhel. Hogy kilökik oldalra a vasrácsot, és mint az őrült kitör. A szentek nem ezt tették. A szentek ez egy aszcenzió lelkélet. Valóban fölemelkednek. Nem erkölcstelenek, nem erkölcs nélküliek. Erről ír a Szent Pál, aki azt írja Galatáknak, testvérek, ti a szabadságra vagytok hivatva. Lélek szerint éljetek. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, stb. Ezek ellen nincs törvény. Mérhetetlen szabadság. Ugyanúgy lehet, hogy a szent a vallásos világból indul, mint egy avilai Teréz. Na hát az a kolostor, ahol ő élt, azért azt hiszem a mostani kolostorok fölött van, körülbelül 1000 méterrel a színvonala, de azért kicsit világiassak voltak. Jöttek az udvarhölgyek, kicsit cseverésztek az apácák, ilyen kapcsolat, olyan kapcsolat, egy-egy csinosabb lovaggal egy kicsit többet beszélek, mindenek megvan. És egyszer Teréz egy nagybölt idején megpillant egy képet, a vérrel verítékező Jézust. Úgy megrázza, hogy kilép ebből a keretből. Na úgy, hogy bent marad. Az is előfordulhat, hogy a szent az erkölcstelenből és a vallástalamból indul. A kegyelem érintése olyan totális, olyan végleges választ vált ki belőle, mint a jobblatorból. Egy egész élet gyilkossága, bűne. A jobblator nem vallásos lesz, hanem szent. Az egész életét rábízza a hallokló megváltóra. Vagy mint Kortonai Margit, akit szeretőjének kutyája elvezet szeretőjének feloszlott hullájához, és látja azt a bűzt, a rothadást. Margit nem jó katolikus lesz, hanem szent. Ezek kegyelmi csodák, Isten tettei, de emberi csodák is. Az ember is képes így válaszolni, hogy átugorja a vallásosságnak szokásos területét, vagy az erkölcsöt. Ám a dolgok rendes menete az lenne, hogy a mi vallás-erkölcsi életünk segítsen az élet szentségre, és nincs undorítóbb, nincs unalmasabb, mint egy olyan katolikus életvitel, amelyben holtomiglan, holtáiglan, szövetségre lép, szerelemet köt a bűn és az erény, a vallástalanság és a vallás. Ezért van az, hogy minden adventben felszólítást kapunk, hogy a Szentlélek Isten közeledik hozzánk. Most lépjünk tovább az életszentség vizsgálatában. Testvéreik, miért a vértanukat kezdték először szentnek tisztelni? Ők a szenteknek a zsengéi. A vértanúságot vizsgálva azt hiszem nagyon sokat megtanulunk az életszentségről. A legtöbb fényt a vértanúság vet az összes többi fajta szent életre is, a nem vértanú szentekre is. Mit mondanak el a vértanúk a keresztény életszentségről? Azt, hogy az egzisztenciális belekapaszkodás az Istenbe. Természetesen nem a testi halál a lényeg, még a vértanúságban sem, hanem az, ami a vértanúban a Szentlélek hatására végbe megy, az az odaadás. De olyan odaadás, amelyet a halál visszafordíthatatlansága jelez. Éppen ezért a nem kivégzettek, a vértanú halált nem szenvedett keresztények, akik azonban vértanúságra voltak jelölve, szintén a szentség erőterébe emelkedtek. Ha csak a hitükért kivégzett, tehát megöltek lennének az igazi vértanúk és szentek, akkor egyrészt felmerülne a kérdés, hogy vajon a kivégzés a lényeg, a halál a lényeg? Ez egy morbid kereszténység, nem az a lényeg. Egyébként úgy is meghalunk. Másrészt felmerülne a kérdés, hogy hát ha a halál teszi szenté őket, az, hogy megölték őket, leállt a szívük, feloszlik a testük, hát akkor a kivégző osztak valami szent áldozat bemutató szerepbe tündököletne, holott ők gyilkosok, akikért imádkoznak a vértanúk. A Szentlélek az, aki hozzásegít a vértanúsághoz, nem a kivégző osztag. Igen, az a pillanat, amikor ő képes meghalni Krisztusért. Ez a szentség pillanata. Egyébként a Krisztus kegyelme által a paradicsomi állapotba visszahelyezett embernek az életét élik ekkor. Mert Isten eredetileg az embert arra teremtette, hogy akár Évával együtt örvend, akár műveli a földet, akár eszik és iszik, Isten minden a mindenben. Ez az igazi természetünk. Egy természet ellenes állapotban vagyunk. Isten kiűztük az életünkből, és csak a kegyelemmel, és azzal együttműködve hősi fokon tudjuk azt megvalósítani. Visszatérve az előbbi gondolatra, testvéreim, az Úr Jézus halálában sem az a lényeg, hogy kivégezték. Az bűn volt, hát nem figyelmeztette őket, hogy meg ne merjétek tenni? Azzal váltott meg, hogyha ez be az emberi helyzetbe kerül, akkor a gyilkosaiért imádkozik. És az atyával kapcsolatban marad. Krisztus az örök lélek által ajánlotta fel önmagát értünk az atyának szeplőtelen áldozatul. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Az ember is képes a lélek hatására olyan totális önáttadásra, mely a vértanú halálba bontakozik ki. A vértanú halál nem csak Krisztus áldozatának gyümölcse a keresztény ember életébe, hanem válasz erre az isteni szeretetre, azért az ember mire képes. Testvérek, egyes szövegmagyarázók azt mondják, hogy a Szent István diákonus kivégzése annyira megdöbbentette az ősegyházat, a jeruzsálemi közösséget, hogy a Szentlélek hatására ez az ifjú diákonus megvallotta Krisztust, és a vérét ontotta, és imádkozott az üldözőért, annyira bennük élt az István története, hogy azzal átszínezték Jézus kereszthalálát, nem pedig fordítva. Amikor megfogalmazták, megdöbbentő. És az üdvösség történet elején is kapunk egy nagy leckét. Ábrahám áldozata szellemi belső áldozat volt. A halál Izsák feláldozásának parancsa csak leméri, igazolja, Isten méreteire tágítja Ábrahám odaadását. Egyébként könnyebb lett volna Ábrahámnak saját magára emelni kezet, mint arra, akit leginkább szeretett, az ő fiára, Izsákra. Tehát nem Izsák feláldozását kérte az Isten Ábrahámtól, hanem Ábrahám belső áldozatát. És ő meghozta ezt az áldozatot. Testvérek, azt mondja Izsáknak, hogy majd gondoskodik az Isten. Hogyan? Az emberi megértésen túllépi az erkölcsöt. Hiszen ölni készül, de mégse nem. Ő Istennek akar engedelmeskedni. Isten ezt föllebbezik Isten ellen. Amit eddig Istenről tudok, testvéreim, az összeomlik. Ne menjetek ki az egyházból azért, mert egy napon, amit Istenről tudunk, az többet már nem működik. Mert Isten amögött van. És hát az egyik legnagyobb szenvedése abban állt, hogy Isten sok utódot ígért neki, és most itt előtte megy a garancia, hogy lesz utódja. És azt mondja Isten, ezt az egyetlen értelmes bizonyítékát annak, hogy lesznek utódai, ezt is vesd el magadtól. Azért higgy abba, amit mondtam, mert én mondtam neked. És Ábrahám ezt megtette. Ez azért hasonlít távolról azoknak a szülőknek esetéhez, akiknek fiatal lányukat, fiúkat elvitte az Isten. El kell őket engedni Istenbe. Rá kell őket bízni. Testvérek, az ilyen szülők az életszentségre kaptak meghívást. Mégis Ábrahám áldozatához nem hasonlítható, mert Ábrahám Krisztus előtt élt. Mi az ő föltámadása után élünk. Aztán egy zárójelet is kell nyitnom, mert sokkal inkább áll ez azoknak az elengedésére, akiket egy keresztény törvénytelenül szeret. Igaz, hogy ez a hitnek a minimuma, de téged a szentség erőterébe emelhet vissza. Nem érd magadat a világhoz. A világ nem ismer Isten szeretetét, de még a törvényes szeretetben is. Szent Erzsébet, Szent Misa alatt, miközben a keresztre néz, Lajosnak a daliás alakján legelteti a szemét. Mise után ott zokog a templomba, és nem megy ebédelni. Lajos, akit mérhetetlenül szerették egymást, utána megy. Próbálja megvigasztalni, nem szidja, nem mondta, hogy hülye vagy, hanem azt mondja, igazad van. De mégis ott kell lenni Illemből az ebéden. És amikor Lajosnak a holttestét újra temetik, akkor ezt imádkozza a koporsónál. Isten iránti szeretetembe Lajost belefoglaltam. Remélem, hogy Isten örök életet ad majd nekünk. Figyeled? Erzsébet az Isten iránti szeretetbe olvasztotta bele szerelmét, örökké valósította. Most már érezzük, hogy a vértanukról beszélve rég nem a kivégzésről beszélünk, ám mégis a kivégzés bizonyosságával, a biztos halál tudatával vállalt Istenhez való kötődés minősül elsősorban életszentségnek. Ahogy Mórusz Tamás búcsúzik szeretett lányától, feleségétől, és amint eltűnik alakjuk a folyosón, ott megy végbe az áldozat. Nem ott, amikor fellép. A kivégzés helyére, ahol még pénzt is ad a bakónak, és látja, hogy remeg és biztatja. Ne félj, hát úgyis meg kell halnunk. Ez nem véres halál, ez fehér halál. És ezt nem merném neked mondani, ha nem tudnám azt, hogy ez abban a pillanatban föltámadás. Minden húsvétkor halljuk Szent Pált, ha föltámadtatok, keressétek az odafönt valókat. Mondhatnátok, Pál, még meg se haltunk, de a kereszténynek egy nap meg kell halnia, és föltámadni az Istennek. És akkor lesz a föld gyönyörű minden szenvedésével.
Oh.
Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallották.
Next time.